Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 190. dicséretünket énekeljük. A 190. dicséretünket, ami így kezdődik, ez esztendőt megáldjad kegyelmedből, Úristen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 485. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük mindegyik versével. A 485. énekünket mind az öt versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvéből olvassuk Isten igéjét. Ézsaiás könyvének második részéből, az ötödik verstől a fejezet végéig. Ézsaiás könyvének második részében, az ötödik verstől ezt olvashatjuk. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Mert elhagytad, Uram, a te népedet, Jákob házát, mivel telvék, napkeleti erkölcsökkel és szemfényvesztők, mint a filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget, és betelt földje ezüsttel és arannyal, és nincs szere száma kincseinek, betelt földje lovakkal, és nincs szere száma szekereinek, és betelt a földje bálványokkal, s kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak. Ezért porba hajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik. Menj be a kősziklába, és rejtőzz el a porba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt. A kevés szemű közember megaláztatik, és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel azon a napon. Mert a seregek urának napja eljön minden kevés és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. Libánon minden cédrusai ellen, melyek magasak és felemelkedettek, a Básánnak minden tölgyfái ellen, minden magas hegyek ellen, minden felemelkedett halmok ellen, minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen, és Tarzisznak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges drágaságok ellen. Porba hajtatik a közember kevésége, megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel a ma napon, és a bálványokat teljesen elveszti. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megítélje a földet. A manapon odadobja az ember ezüst bálványait és aranybálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és a denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől, és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük te néked, hogy új év első vasárnapján eléd jöhetünk a kegyelem királyi széke elé, és leborulhatunk előtted. Imádhatunk téged gondviselő szeretetedért, és köszönjük, hogy oda figyelhetünk te reád, mondjál nekünk valamit, amivel meggazdagítod a szívünket, a lelkünket, az életünket, amivel útba indítasz bennünket, amellyel vezetsz bennünket, amely által vigasztalsz bennünket, amely által megerősítesz bennünket, amely által körülölelsz szereteteddel, amely igaz, és megállja a helyét ebben a hamis világban. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk úgy, amint arra mai szükségünk van. Köszönjük néked, hogy az Úr Jézus Krisztusért szeretsz minket, és irgalmas vagy hozzánk, és nem maradsz néma, hanem beszélsz hozzánk ma is. Segíts, hogy a szavaidat megérthessük, hitáltal a szívünkbe fogadhassuk, forgathassuk magunkban, gondolkozhassunk róluk, és add, hogy azok formálhassanak bennünket belülről, alakíthassanak, hogy boldogabb emberek legyünk itt a földön is, és egyre inkább a te dicsőségedre élő emberekké váljunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg a Krisztusért ma is Isten tiszteletünket a te élő igéddel, a te élő szavaddal. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve énekeljük a kijelölt énekverset, a 370. énekünk második versét. 370. énekünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérli útjára. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének második részéből, az 5. versből. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten kegyelméből új évet kezdhettünk, és mit is mondhatnék nektek ezen az új év első vasárnapján, mint azt, amit Ézsaiás próféta mondott egykori hallgatóságának: jöjjetek, járjunk az Úrnak világosságában. Jöjjetek, járjunk az Úrnak világosságában. Kinek szólt ez a hívás? Annak idején Ézsaiás próféta a népének mondta, Izrael népének. Egy olyan időben mondta, amikor Izrael népe meglehetősen távol volt az Úrtól, egyáltalán nem jártak az Úrnak világosságában, hanem a bűnnek a sötétségében éltek. Olvastuk ezt a hosszabb ige szakaszt, és láthattuk benne, hogy Izrael népe ebben az időben eléggé nagy sötétségben élt. Azt mondja róla a próféta, hogy istentelenek voltak alapvetően, ez volt a legnagyobb bajuk, mármint hogy az élő Istentől elfordultak, mert csináltak ugyan maguknak isteneket. Ilyen értelemben nem voltak istentelenek, mert hát Isten nem kell, de azért voltak helyette saját maguk kezei és újai által készített isteneik, akik előtt ők hódoltak. Nem Istennel való szövetségüket ápolták, hanem szövetséget kötöttek és társultak más népekkel, átvették azoknak a bűneiket, varázslást, szemfényvesztést műveltek példának okáért. Említetik, hogy arany és ezüst volt bőven az országban, vagyis viszonylag anyagi jólét uralkodott, annak ellenére, hogy istentelenségbe éltek, illetve bálványimádásban. Volt ott arany és ezüst, amivel a próféta nem pusztán a gazdagságra utal, hanem arra, hogy az emberek roppant kabzsik és mohók voltak, és csak a pénz érdekelte őket. Ezen kívül azt is mondja a próféta, hogy voltak szekerek és lovak, amikkel megint nem csak annyit akar mondani, hogy erős haderő állt a népnek a rendelkezésére, hanem azt, hogy nem Istenben bíztak, hanem ezekben bíztak, mert az Úrtól eltávozott az ő szívük, ők a testi hadseregnek az erejébe, a fegyvereibe, a harci szekerekbe, a lovakba bíztak. Ettől várták az ő saját biztonságukat. Ezen kívül, ami újra meg újra, mint egy refrénként tér vissza a próféta szavaiban, az emberek gőgösek voltak, rendkívül felfuvalkodottak, fölemelkedtek. Azok a képek, amiket elmond itt a próféta, hogy a magas hegyek, a magas cédrusok, a magas ez, a magas az, ez mind kép, amivel azt fejezi ki, hogy az emberek teljes mértékben pökhendi, felhéjázó, gőgös, felfúvalkodott lelkülettel élték a maguk életét. Nos, nekik mondja, ezeknek az embereknek mondja a próféta, hogy jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. És ha ezt az igét ugye ma olvassuk, már pedig ma olvassuk, és mi halljuk, akkor megfordulhat bennünk, hogy ez szól nekünk is vajon. Hát azt kell mondjuk, hogy igencsak szól nekünk is. Nekünk is szól, hiszen mi is egy igencsak hasonló korban, hasonló társadalomban élünk. Szinte amiket arról az időről el lehetett most mondani, azokat a mai időkről is el lehet mondani, a mi magyar társadalmunkról. Hiszen ma is Isten, a Biblia istene, a Szent Háromság Isten, hát az semmi. Helyette vannak bálványok. A legnagyobb bálvány a pénz. Máshogy mondja a mai ember, haszonnak nevezi. A haszon. ez előtt hódol mindenki, ez irányít mindenkit. A pénz, a haszon. Kezeink csinálmánya. Ujjaink csinálmánya. Úgy mondja a próféta. Az emberek ma is meglehetősen pökhendi, felfúvalkodott, gőgös állapotban vannak. Nem lehet nekik semmit sem mondani, mert az alázat az ma nem divat. Aki alázatos, azt mindjárt eltapossák, kiközösítik, annak nincs semmi jövője. Ma is mitől várják az emberek a biztonságot? Hát attól, hogy mennyi pénz van a bankban. Ez adja a biztonságot. Ma nem szekerek meg, nem tudom, mennyi pénzem van a bankban. Mert van pénz azért a bankban, amit látja az ember így a mai magyar embereket is, akik síránkoznak előre-hátra, de tessék elmenni a valamelyik nagy áruházba, most karácsony után, dugig van, tegnap a plázába kellett kimennem, dugig van emberekkel, ott vásárolgatnak, mint a mi se történt volna. Van itt pénz, van itt pénz. Ettől várjuk a biztonságunkat. Lehet sorolni, testvérek, a dolgokat, hogy mi van ebbe a világban, hát elég katasztrofális dolgokat látunk ugye ma is. Látjuk, hogy példának okáért a fő ellenség lassan a család lesz, mint egy intézmény, amit Isten alkotott eredetileg. Na hát ezzel nem tud a mai magyar társadalom sem, meg az európai társadalom sem nagyon tud vele mit kezdeni, mert hát ez nem egy demokratikus intézmény, ugye? Nem demokratikus intézmény. Itten még a régi hierarchia uralkodik. Ugye, a családfő, a feleség, és aztán a gyerekek. Itt nincs 4 évente választás. Itt nincs demokrácia. Ez egy konzervatív dolog, ez a család. Itt ugye a hagyományok még élnek, a régi hagyományok, amiket föl kéne már számolni az egész társadalomban, de itt a családban meg itt él. Itt nem a verseny uralkodik a családban, nem a verseny uralkodik. Itt nem úgy van, hogy aki nem bírja a versenyt, az lemarad, aztán az öreget kilökjük az utcára, bár néha más is megtörténik a családban is, de többnyire azért még nem. Itt nincs a piac, otthon nem munkaadók és munkavállalók vagyunk, hanem apa, anya és gyerekek. És otthon nem a pénz körül forog általában a családi élet, legalábbis jobb helyeken. Itt nem lehet megvásárolni dolgokat, legalábbis pénzen. Szóval valahogy ezt valahogy le kellene bontani, ugye? És rá is zúdul egy nagy támadás ma a családra. Talán mondtam valamelyik vasárnap, hogy Rómában nemrégiben tüntetést tartottak az olasz kommunisták. Tüntettek tulajdonképpen a nők jogai mellett, ez a jelszó, akiket elnyomnak. Hol? A családban. A család a nők elnyomásának a helye. Magyarul ugye nem a nők elnyomása ellen tüntetnek, hanem tulajdonképpen a család ellen. Itt a tulajdonképpeni célpont a család szétverése. Hát, hogy csinálják már egy pár száz éve, de egyre inkább ez előtérbe fog kerülni. Egy ilyen világban élünk. Na, nem akarom ezt ragozni, testvérek. Nagyon időszerű, szerintem, és úgy gondolom, hogy ebbe egyet tudunk érteni, nagyon időszerű dolog ez, hogy egy ilyen Isten megtagadó, elvető, ugyanakkor a bálványok lábainál heverő, és azok rabságában élő, az Isten minden törvényét két lábbal taposó, és azt eliminálni akaró társadalomba, ahol az emberek roppant büszkék, és pökhendiek, és nagyra vannak önmagukkal, ahol egyébként mellékesen a lopás, a hazudozás, a többes szám mögé bújás, a mi, nem az én, uralkodik el. ahol mindent meg lehet csinálni, ahol véletlenül lebuknak a legnagyobb gazemberek, akiknek az ügyeit a bíróságok a végtelenségig tárgyalják, aztán végül mindenkit fölmentenek. Szóval, ahol ezek a gazemberek válnak aztán példaképpé, akikre azt mondják az emberek, hogy hát ők jókor voltak jó helyen, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hazugok, tolvajok és rablók. Egy ilyen társadalomnak szól hozzám, hozzánk, mert itt élünk, most éppen mi vagyunk itt, mi halljuk, jöjjetek, járjunk az Úrnak világosságában. Jöjjetek, hát járjunk az Úrnak világosságában. Mire hív a próféta? Nézzük másodszor ezt. Nos, egy különleges életmódra hív minket a próféta. Egy különleges életmódra, egy speciális életmódra. Ezt az életmód kifejezést, ezt megint sokszor halljuk a mai világban. Hiszen ezeket a dolgokat, hogy életmód akadémia. Nem tudom, tetszett-e már hallani. Életmód központ. Életmód magazin. Életmód könyvek. És akkor aztán jönnek a dietetikusok, a személyi edzők, a pszichológusok, akik az egészséges életmód témában osztogatnak tanácsokat. Fogyókúráról, a lébőjtről, mely megtisztítja szervezetünket és lelkünket is mellékesen. Korszerű táplálkozási irányzatokról, testmozgásról, divatos diétákról, honlapok százaiban. A tessék beütni ezt, hogy életmód, nekem tegnap délután 7.510.000 címszó jött ki az interneten. Életmód. Kínálják nekünk az életmódot. Most éppen ez a divatos életmód, hát ezt kínálják nekünk. Hát most így jobban értjük, hogy minket is egy életmódra hív a próféta. Jöjjetek, járjunk az Úrnak világosságába. Na hát ezt az életmódot hiába böngéznénk végig egyébként mind a 7.510.000 címszót, ezt az életmód javaslatot sehol nem találnánk meg, az biztos. Jöjjetek, járjunk az Úr világ. Ezt az életmódot nem javasolják senkinek. Az biztos. Sőt, ettől eltanácsolnak mi. Na ezt az egyet azt ne, hogy a Isten, Biblia, az Úr Jézus, hit, keresztje, na ez nem életmód, ez semmi, ez nulla, ez nincs. Ugye, ezt nem ajánljuk senkinek. Mert ezáltal boldogtalanok lesztek, szerencsétlenek lesztek. Bezzeg, ha lébőjtöt tartotok, attól majd megtisztul a szívetek, meg a lelketek is, meg az életetek, a bélrendszeretek. Attól aztán kitisztul belőletek a méreg. Tartsatok lébőjtöt. No, viccelek itten. De értjük, testvérek, hogy a próféta nem viccelődik, hanem azt mondja, hogy jöjjetek, és járjunk az Úrnak világosságába. Vagyis azt mondja, hogy egy új életmódot kezdjetek el. Általánosságban is, tehát általában is kezdjetek el az Úrra, az élő Istenre figyelni. És az ő igéjének, akaratának, kijelentésének a fényében, a világosságában élni. De nem csak általában, hanem gyakorlati, hétköznapi életetek apró cseprő dolgaiban is. Jöjjetek és kövessétek az írott íge tanácsait, az Istennek, a Krisztusnak az útmutatásait. Ehhez szabjátok magatokat. Járjatok az Úr világosságába az életetek hétköznapi dolgaiban. És az is benne van, hogy mint az egész valótokkal járjatok az Úr világosságába, vagyis testestől, lelkestől, naponta éljetek az Úrtól való függésben, az Úr igéjétől való függésben, éljetek belőle. Így is lehetne mondani. Éljetek naponta belőle. Éljetek naponta vele. Az egész valótok éljen naponta vele. Ne csak az időtök egy részét adjátok neki, hanem az egészet. Ne csak a testetek egy részét adjátok neki, hanem az egészet. Ne csak a lényeteknek egy részét, hanem az egész valótokat, az értelmeteket, az érzelemvilágot, az akaratotokat. Mindenestül jöjjetek, mondja a próféta, járjunk az Úr világosságában. Nekünk szól ez a hívás, és értjük, hogy egy sajátos, egy különleges életmódra, voltak éppen Isten követésére, Krisztus követésére hív minket a próféta. Egy más életmódra, mint amiben benne élünk születésünktől kezdve. De nézzük harmadszor, hogy miért hív erre a próféta. Azért hív erre, testvérek, nyilván elsősorban, mert Isten maga azt akarja, hogy az emberek, már legalábbis az a nép, amelyik az ő népe lenne, hát az ő világosságába élje meg a hétköznapi életét. Az ő tőle való függésben éljen, a ráfigyelésbe, a belőle való élésbe éljen ez a nép. De talán mondhatom azt is, hogy nem csak ezért hív erre a próféta, hanem azért is, mert ő tudja, valószínűleg tapasztalatból is tudja, hogy ez egy boldog, egy szép, egy teljes élet. Az Úr világosságában élni, az egy olyan élet, amelynél nincs szebb, amelynél nincs teljesebb, amelynél nincs boldogabb élet. Példákat hadd mondjak. Ha valaki az Úr világosságában, az ige világosságában él, akkor például tudja azt, hogy ő hol van. Ugye ez egyszerű dolog ez, hogy az ember nem szereti, hogyha nem tudja, hogy hol van. Nem jó dolog, ha nem tudjuk meghatározni a helyünket. Van egy ilyen GPS nevű szerkentyű, amivel az ember, ha bekapcsolja, akkor nagyjából meg tudja határozni, hogy most ő a világban hol van tulajdonképpen. Hol vagyok én? Hol a helyem a világban? Ezt nem tudja az ember meghatározni, hogyha nem az ige fényében áll, él. Az ige fényében tudom, hogy hol vagyok. Azt is tudom, egy másik dolog, hogy ki vagyok. Ez egy következő probléma, ugye, a Schopenhauerről mondták, erről a híres filozófusról, hogy egyszer ücsörgött egy parkban, és ottan különböző ilyen furcsa módon mozgott, és magába roskadtan, ottan töprengett, ottan mozgatta a kezét, és a park őrnek föltűnt a viselkedése. És oda ment hozzá, és azt mondja, hogy uram, ne haragudjon, de olyan furcsán viselkedik. Hát ki csoda ön tulajdonképpen? Igazolja magát előttem. Ki csoda ön? És nagy nehezen ki tudta mozdítani Schopenhauert az elmélkedéséből, és akkor Schopenhauerhoz eljutott ez a kérdés, hogy ki csoda ön? És akkor erre azt válaszolta, hogy na ez az, amit én is szeretnék tudni. Hogy ki vagyok én? Ez az, ami éppen ezen gondolkoztam, hogy ki is vagyok én tulajdonképpen. Tehát a mai ember is, testvérek, ilyen, hogy ki vagyok én tulajdonképpen? Az, aminek mondanak, egy magasan fejlett állat? Aminek néznek, egy szám vagyok? Egy gépezet vagyok, aminek a determinista világnézet val engem? Egy kémiai gépezet, aminek a Crick úr kitalált? Testvérek, ki vagyok? Az ige világosságában élve megtudom, hogy ki vagyok. Megtudom azt is, hogy bűnös ember vagyok, de azt is, hogy kegyelmet kapok a Krisztusért. Megtudom azt is, hogy Isten képmása vagyok. És sok minden egyebet megtudok. Nagyon fontos dolog az, testvérek, hogy például az ember, aki a világosságban él, nem csak ilyen kérdésekre kap választ, hanem mondjuk békességet is kap. Békességet is kap. A sötétben az ember békétlen. Úgy eszembe jutott a Kuroszavának, ennek a híres filmrendezőnek az egyik filmje, az a cím, hogy Dersu Uzala. Lehet, hogy némelyek látták is a tévében ezt a filmet. Ez egy szibériai vadász ember, akinek az életét mutatja be ez a film. Van benne egy éjszakai jelenet, amikor a vadászok kim vannak a tajgán, és rájuk borul az éjszaka. Sötét van, vaksötét, tüzet raknak, és ott ücsörögnek a tűz körül. Egyszer az éjszaka sötétjébe körülöttük elkezdenek ilyen narancssárga szempárok villogni. A szibériai tigrisek mennek oda. És hát emlékszem, én gyerekkoromban láttam először ezt a filmet, én nagyon megijedtem. Nagyon. De nem csak én ijedtem meg, hanem a filmen a szereplők is megijednek. Tehát félnek, pedig éppen tigrisre vadásznak. A sötétben az ember fél. Ha az Úr világosságában állunk, nem kell félnünk. A békétlenségünk eloszlik. Nem vagyunk már békétlenek, békességünk van. Elhagynak a ránk telepedő árnyak. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus közelében is talán azért is voltak ilyen sokan, mert mindig egy nagy tömeg vette őt körül. Tehát a közelében a világosságban voltak az emlék, és biztonságban érezték magukat, és nem féltek a betegségtől, a haláltól, a jövőtől, önmaguktól, a másik embertől. nem féltek, békességük volt. Aztán itt van egy következő áldás, hogy hát a világosságban látjuk magunk előtt az utat, és tudunk helyes döntéseket hozni, nem? Hát a sötétbe az ember, ma elmondtam a testvéreknek, amikor ránk esteredett a magas tátrában. Nem láttunk az orrunkig sem, pláne, amikor beértünk a fenyők közé. Ott szegény feleségemmel ott tényferegtünk ugye a vaksötétbe. Hát nem tudtuk, hogy hol van az út. Nem tudtuk, hogy nem volt nálam lámpa. Elkövettem ezt a nagy baklövést, hogy nem vittem magammal a lámpát. És egyszerűen ott a sötétbe próbáltam valahogy kibogarászni, hogy hol van az út. Egyszer egy ilyen S alakú kanyarba értünk, hát azt hittem, hogy ott fogok éjszakázni. Végül aztán hála Istennek valahogy eszembe ötlött, hogy én már jártam itt, és valahogy ott a sziklák közt el tudok menni. És valahogy az Úr elvezetett ott a sötétbe, de hát ilyen a sötét. Nem látjuk az utat, és nem tudunk egy jó döntést hozni, csak félünk, tapogatunk. Ez jó lesz? Ez jó lesz? Nem lesz jó? Mi lesz a következő következménye majd ennek a döntésemnek? És az abból majd mi következik? És hova jutok a végén? Egy csomószor kell döntenünk. Jöjjetek, járjunk az Úr világossága, mert az ige világosságában élve jó döntéseket fogunk hozni, amiket nem bánunk meg majd a harmadik kanyar után, vagy 2 hónap múlva, vagy talán 10 év múlva. Jaj, hát nem ezt a férfit kellett volna. Vagy nem ezt a nőt kellett, vagy nem ennyi gyereket kellett volna, vagy mit tudom én, nem ezt a munkát kellett volna választanom. Hogy csak a legfontosabb élet döntéseket mondjuk. Az Úr világosságában elkerülhetjük, testvérek, ezeket a súlyos csalódásokat. És a világosságának a fényében járva, testvérek, az ember másoknak is elkezd világítani. Ez se egy elhanyagolható dolog. Mai világban egy csomó olyan emberrel találkozunk, akivel összefutunk, és aztán örülünk, hogy végre elválhatunk tőle, mert olyan sötét dolgokat csinál, meg mond, hogy nem szívesen vagyunk ugye mellette. Akik az Úr világosságában élnek, testvérek, azok körül, az emberek körül valami más van, valahogy más a légkörük. Kicsit ilyen furcsa történet ez, de megtörtént az Afrika kutató misszionáriussal, Livingstonnal, aki ott halt meg a feketék földjén, kivették a szívét a négerek. És azt mondták, hogy ezt itt kell eltemetni, mert ez a szív a miénk volt. Értünk dobogott, és nekünk világított vele. A testét elvihetitek. Ez egy hívő ember volt. Egy Krisztus hívő ember, Livingstone. Világított a szíve. A négerek szerették őt. Egy irodába olvasom egy másik történetben, 3 mogorva nő ül, állandóan marják egymást. Bekerül közéjük egy fiatalabb nő, egy hívő nő. Azt is sötéten, morózusan fogadják, de az a nő ott ragyog közöttük. És megváltoztatja az egész szobának, az egész irodának a légkörét. A derűjével, a kedvességével, a szeretetével. És amikor át akarják helyezni onnan ezt a lányt egy másik szobába, akkor azt mondja a 3 mogorva idősebb nő, nehogy már a mi kis napsugarunkat elvigyék közülünk. Nehogy a mi kis napsugarunkat, ugye a fényt, nehogy elvigyék már közülünk. Mert jó, hogy itt van. Egy férfi, aki feleségül vett egy hívő nőt. Hitetlen volt a férfi. A felesége valóban hívő nő volt. És a mogorva férfiből, a morcos, morózus emberből, emellett a nő mellett egy vidám ember lett. Kinyílt, derűs lett. Eltűnt ez a korábbi mogorvasága. Mert valahogy a feleségén keresztül a világosság, az Úr világossága beragyogott az életébe. Vagyis, ha az Úr világosságába élünk, akkor a környezetünkre, az mellettünk élő emberekre is, testvérek, jó hatást gyakorolunk. Ez egy jó élet, az Úr világosságában élni. Ez egy szép élet, testvérek. Ez egy teljes élet. Ez egy boldog élet. Erre hív a próféta. Jöjjetek, hát járjunk az Úr világosságában. És nézzétek végül, hogy hogyan hív a próféta erre az életre. Először is tisztelettel hív. Azt mondja a hallgatóságának, Jákob háza. Jákob háza. Ez, testvérek, ez egy megtisztelő dolog. Ez nem, hogy hé, vagy Na ti, Jákob háza, ez a nevetek, ez a méltóságotok, mert ti a Jákobnak, vagyis Izraelnek vagytok a leszármazottai. Tudjátok, kik vagytok még? Tudjátok még, kik vagytok? Jákob háza. Hát jöjjetek, és járjunk az Úr világosságába. Testvérek, nekünk a prófétam nem azt mondja, hogy Jákob háza, mert nem vagyunk Jákob háza. Nekünk azt mondja, hogy ti, Krisztus népe. Nem? Akik magunkat Krisztus követőinek tartjuk, akiknek az a neve, más szóval, hogy egyház, református egyház, község. Ti, hát akik Krisztusról neveztettek keresztjéneknek, jöjjetek, hát járjunk már a Krisztusunknak a világosságába. Hát jusson eszetekbe, hogy kik vagytok ti, hogy milyen méltóság ez, hogy ti egyháznak neveztethettek, hogy egyház vagytok, hogy egyház tagok vagytok, hogy Krisztus nevét hordozhatjátok abban, hogy keresztjénnek nevezitek magatokat, vagy nevezhetitek magatokat. Hát jöjjetek, és éljetek is akkor úgy, ahogy a nevetek mondja. Tisztelettel hív minket is, testvérek, a próféta. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságába. És figyeljétek meg ezt, hogy személyes példaadással is hív. Mert nem azt mondja az embereknek, hogy ti járjatok az Úr világosságába, de én nem. Hanem azt mondja, hogy jöjjetek, mint egy velem együtt. Én megyek elős, ti is gyertek. És járjunk együtt az Úr világosságába. Voltam egyszer valami katolikus templomba, és ott volt egy ilyen kép, ki volt, egy szülő fogta egy gyereknek a kezét, és hívogatták a hitoktatásra a gyerekeket, de rá volt írva, hogy ne csak küld, hanem hozd. Ugye? Hogy ne csak küld, hanem hozd. Jöjj! Ez az, amit a próféta csinál. Jöjjetek! Megfogja szinte a népének a kezét, és mondja, gyertek, hát járjunk az Úr világosságába. Én is ott leszek. Ti menjetek, én meg maradok. A próféta testvérek nekünk is így mondja ezt, és mi is, ha hívunk másokat, akkor ne csak mondjuk, hogy te menjél, és járj az Úr világosságon. Én is megyek, én is ott járok, jár te is, férjem, feleségem, gyerekem, unokám, keresztgyerekem, barátnőm, gyere velem, járjunk az Úr világosságában. És ügyeljétek meg, hogy egyféle szent sürgetés is van ebben a kifejezésben, amit a próféta használ, mert nem egyszerűen csak annyit mond, hogy járjunk az Úr világosságába, hanem azt mondja, jöjjetek már, járjunk az Úr világosságába. Ebben a jöjjetekben, ebben benne van ez, hogy mozduljatok már meg, ne húzódozzatok ettől, és ne vonakodjatok, ne tipródjatok, hogy most akkor hozzáfogjunk, vagy ne fogjunk hozzá, hanem hát jöjjetek. Gyerünk! Együtt! A halogatás a tett halála. Döntsük el, testvérek, mi is, hogy így akarunk élni ebben az új évben. Most döntsük el, ne holnap vagy hónap után, hanem most döntsük el a szívünkben, hogy mi járni akarunk, én járni akarok az Úr világosságába. Én együtt a többiekkel. Együtt akarunk járni az Úr világosságába. Ne legyen az, hogy ez a magyarokra mindig jelenünk ilyen patópálos, hogy hívják, mentalitás, hogy majd ráérünk erre, majd ha megöregszünk, majd hónap után. Nem. Nem is annyira magyar, meg nem is annyira patópálos, ez mert már a Bibliában is benne van, ugye ez a példabeszédek könyvében olvassuk, hogy így szól a rest, hogy na még egy kis kézösszefonás, egy kis alvás, egy kis szunnyadozás, és azt mondja, így jön el, mint úton járó a te romlásod. Ránk tör a romlás, ha időben nem fogunk hozzá a tennivalónkhoz. Már most pedig az a tennivalónk, hogy jöjjünk és járjunk az Úr világosságába. Itt van a mi Krisztusunk, aki meghalt értünk, aki föltámadt értünk, aki szeret minket feltétlenül. Hát döntsük már el a szívünkben, hogy járunk az ő világosságába. Szelíd noszogatásnak engedjünk mi is. És a próféta szavához még egy észrevétel. Azt mondja, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Ebben benne van az, hogy a világosság már itt van, az már ragyog. Hát nem majd egyszer fölragyog a világosság, aztán majd egyszer járhatunk az Úr világos. Nem, hát a világosság már itt van. Nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg az íge fényét. Hát így van ez ma is, nem? Hát itt van az íge. Hirdettetik az ige, olvashatjuk az igét, hallgathatjuk az igét. A világosság ragyog, már csak járni kellene az Úr világosságába, élni napról napra az Úr világosságába, ha már itt van, ha már megkaptuk. És végül talán az utolsó ilyen kis apró észrevétel a prófétának ez a hívó szavához, az testvérek, hogy ez egy ilyen lélekbe markol, ez egy ilyen megdöbbentő hívás azért. Mert gondoljátok el, hogy abban az időben is mindenki valószínűleg nagyon meg volt elégedve saját magával. A helyzet igaz, hogy tragikus volt, de a nép legnagyobb részének esze ágába se volt, hogy az ő életükbe valami alapvető, egzisztenciális fordulatot kéne visszahajtani. Ez nem végrehajtani. Ennek a vágya, gondolata föl se bukkant bennük. Hát jó van így minden, ahogy van. Mit változtassunk? Hát ültek a babérjaikon, és azt gondolták, hogy minden oké, ahogy ma mondják. Minden oké. Erre eléjük áll Ézsaiás, prófét, és azt mondja nekik, hogy ho, álljatok meg. Egyáltalán nincs semmi rendben. Jöjjetek és járjunk az Úr világosságában, mert most a sötétségbe vagytok, ott bujkál itt emögött, ugye ez a kemény gondolat. A sötét, jöjjetek hát, mert radikális változtatásra van szükség. Forradalmi változtatásra van szükség az alap meggyőződéseiteken, az élethez való hozzáállásotokon, a hiteteken, a dolgaitok eddig megszokott intézési módján változtatni kell. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Ennek a mondatnak van egy éle. Egy éle az önmagukkal megelégedett emberek iránt, vagy azokkal szemben. Ma is, testvérek, így van. Ma is. Hát ez a mondat, azt mondom, hogy éles. Amikor olvasom, engem is megvág, de titeket is megvág. A kenyérvágó késünket ugye gyakran kell élezni otthon, de ezt az igét nem kell élezgetni, mert ez most is éles. Most is, amikor az emberek nagy része azt hiszi, hogy ő vele minden rendben van. Olvassátok Turmezeinek azt a versét, amit ráírtam a papírra. Hát én jó protestáns vagyok. Változtatni kéne valamiben, de hogy kell, változtasson más. Én. Velem minden rendben van. Nem kell semmit abba hagynom, nem kell semmit újra kezdenem. Minden jól van úgy, ahogy van. Ülök a babérjaimon. Igaz, hogy istentelenség hatja át a gondolkodásomat. Ebben fogannak a tetteim, a beszédeim, a döntéseim. Ennek jegyében áll a családi életem, a munkavégzésem, a terveim, minden. Tehát nekem nem kell változtatni. Járjunk az Úr világ. Nem tudok ezzel mit kezdeni, de tudjál mit kezdeni. A próféta eléd áll. És azt mondja az ige által, hogy jöjj és járj az Úr világosságába, kezdj újat. Ez egy éles, ez egy radikális döntés, amit meg kell hoznod. Mert a próféta ezt mondja, és rajta keresztül az Úr ezt mondja. Igen, miért kell változtatni? Mert az Úr ezt mondja. Még csak nem is Ézsaiás mondja, legkevésbé én mondom. Az Úr mondja. És ha ő azt mondja, hogy változtatnom kell, akkor lehet, hogy én kijelentem, hogy meg vagyok magammal elégedve, és velem minden rendben van, de lehet, hogy mégsem van, még sincs igazam. Mégsem nekem van igazam, hanem neki van igaza. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Íme testvérek, előttünk van ez az újévi ige, ma ez az újévi igénk. Látjuk, hogy kikhez szólt a próféta annak idején. Látjuk, hogy pontosan mit is értett ezen a felhíváson, egy új életmódra hívta őket. Látjuk ennek a hívásnak az egyes kis részleteit, a benne bujkáló drága igazságokat. És látjuk azt, hogy az Úr igencsak úgy sürget bennünket. A mai napon is, ebben az órában is. És ugye elénk adja ezt, hogy ezt a drága mondatot most, hogy jöjjetek, járjunk az Úr világosságába. Véssük a szívünkbe ezt, testvérek, és engedjünk ennek a hívásnak. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te hívsz minket, ahogy régen hívtad az embereket, akkor itt voltál ezen a földön, és azt mondtad nekik, hogy kövessenek téged, úgy bennünket is hívsz. Hiszen a te szavad ez, hogy jöjjünk és járjunk a te világosságodban. Köszönjük néked, hogy egy új életre hívsz minket, amely új élet az egy teljes élet, egy boldog élet, egy értelmes élet, egy igazán szép élet ezen a földön. És köszönjük, hogy nem is csak erre a földi életre hívsz minket, hanem az örök életre hívsz. A veled való örök közösségre, a teljes boldogságra. Köszönjük néked, hogy ez a hívás elér minket ennek az évnek első vasárnapján, és kérünk, hogy segíts a szívünkbe fogadni, és segíts dönteni és elhatározni, hogy mi igenis követni akarunk téged. Téged, aki szeretsz minket mindenkinél és mindennél jobban. Köszönjük, hogy meghaltál értünk a kereszten, elvetted bűneinket és azok büntetését is. Köszönjük, hogy megszerezted nékünk, amit magunknak soha megszerezni nem tudunk, a bűnbocsánatot, az örök életet, az Istennel való közösséget. Köszönjük, hogy föltámadtál a halálból és élsz. Kezedbe van most minden hatalom mennyen és földön. Köszönjük, hogy te a szerető és hatalmas Úr, azt akarod, hogy járjunk a te világosságodba, éljünk máshogy, mint ahogy eddig. Vagy megerősödjünk ebben a más életben, a te követésedben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a szívünkben ezt a hívó szót. Add, hogy ne tudja onnan kitörölni a saját lelkünk, más emberek, a média, a világ, a társadalom, a munka, a pénzvágy, vagy bármi más. Hadd ragyogjon ott bennünk ez a hívás, és hadd engedjünk ennek a hívásnak. Köszönjük, hogy nekünk mondtad, nekem mondtad, hogy jöjj és járj az Úr világosságában. Köszönjük néked, hogy ma is szólt hozzánk a te igét, tanítottál minket. Kérünk, hogy áld meg szívünket, áld meg családjainkat, áld meg városunkat, áld meg országunkat, népünket. Könyörülj meg rajtunk ebben az új esztendőben, és támasz hozzád való fordulást népünk minél több tagjának szívében. Kérünk téged a beteg testvéreinkért, hogy adj nekik gyógyulást, adj az orvosoknak bölcsességet a gyógyításhoz. Kérünk téged a gyászolókért, hogy adj nekik vigasztalást, és légy közel hozzájuk a te szereteteddel és békességeddel. Köszönjük, hogy meghallgatod most a mi imádságunkat a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a hirdetéseket mondanám el. Jövő héten már a szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, melyekre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. A novemberi házaspári kör az nem január 11-én lesz, hanem 18-án, tehát egy héttel később. Akik oda szoktak járni, azok január 18-án. Tehát akik oda szoktunk jönni, azok ezt jegyezzék meg, és úgy tervezzék a programjukat. Egy rövid beszámolót hadd mondjak még az elmúlt évről. Az idén, ahogy az eddigi években már megtettünk, szeretnénk újra számba venni Urunk ajándékait. Isten iránti hálával jelentem most a gyülekezetnek, hogy az elmúlt esztendőben a missziói munkatermünkben magunk elé tűzött célokat valóban az Úr kegyelméből elérhettük. A rendszeres vasárnapi istentiszteletek, rendszeres hétközi alkalmaink, ifjúsági órák, biblióra, énekkar, imaóra, hittanórák, gyermekistentiszteletek a maguk idején és rendjén megtartásra kerültek. Ugyanígy a havi rendszerességű alkalmaink is, mint a nyugdíjas délután vagy házaspári kör alkalmai is. Rendszeresen megtartottuk a szórvány istentiszteleteket is. Ezek közül kiemelném, hogy Szatymazon is beindultak a havi rendszerességű alkalmak, illetve ott az ősz során sikerült a kultúrházban egy egész hetes kiállítás és előadás sorozatot szerveznünk a Biblia évéhez kapcsolódva. Megvalósultak rendkívüli programjaink is, májusban evangelizációs hetünk volt, Somogyi Péter kecskeméti lelkész szolgálatával, jártunk Erdélyben, testvérgyülekezetünknél májusban, megtartottuk a missziói délutánunkat június 22-én, a nyári gyermektábor Bózsván, az ifjúsági hét Svidben, a gyülekezeti hét Kismaroson volt. Novemberben megtartottuk a gyülekezeti nyílt hetet, mely idén ugyancsak a Biblia éve jegyében álló színvonalas és hívő előadásokat hozott, amit aztán családi nappal zártunk le. Miközben így zajlottak gyülekezeti programjaink, eközben voltak keresztelőink, 11 keresztelés volt, 5 fiú és 6 kislány, volt temetésünk is, összesen 9, 4 férfi és 5 nőtestvérünktől búcsúztunk, és volt 2 esküvőnk is. A megkereszteltekre és szüleikre, valamint az ifjú házasoknak Urunk gazdag áldását kívánjuk, a halottak hozzátartozóinak pedig Urunk vigasztalását. A gyülekezet lelkipásztora nem csak itt, hanem máshol is szolgált. Kecskeméten voltam márciusban, Pécelen, Budapesten, Mátraházán, Berekfürdőn, Szépalmán, valamint Hartán hirdethettem ezeken az helyeken Istennek az igét egy vagy több alkalommal is. Gyülekezetünk pénzügyeiről most ebben a pillanatban nem tudok beszámolni, de jövő vasárnapra ki fogjuk ezt függeszteni, hogy mennyi volt pontosan a persejpénz, az egyház fenntartó járulék és az adományoknak az összege. Minden esetre annyit mondhatunk, hogy a pénztárunk szépen rendben működött és működik, és eddig megvolt mindaz, amire a gyülekezeti élet szempontjából szükségünk volt. Az elmúlt év talán legjelentősebb eseménye, hogy beindult az új templom építésének az ügye. Már tavasszal elkezdődtek a jogi tárgyalások a Ligetfürdő Kft.-vel. Aztán hozzáfogtunk az építészekkel való párbeszédhez, ami abban csúcsosodott ki, hogy szeptemberben meghívásos ötletpályázatot írtunk ki 3 építész iroda részére. A vázlatok októberben beérkeztek, és szakértői elbírálás alá estek. A Tér és Forma nevű szegedi cég nyerte a pályázatot, jelenleg is ők tervezik az új épület együttest. A napokban elkészül az engedélyeztetési terv. Nem kívánom most a testvéreket a részletekkel untatni, de számos hivatalos tárgyalásra került sor ezzel az üggyel kapcsolatban a mögöttünk lévő időszakban. Tárgyalásaink során sokszor kellett ügyvédi segítséget is igénybe vennünk. Tárgyalásokat folytattunk a Ligetfürdő Kft.-vel, a polgármesteri hivatal bizonyos irodáival, magával a polgármester úrral, Debrecenben a püspök úrral. Ezeket a tárgyalásokat kiegészítették a tervezőkkel való folyamatos egyeztetések, újabban a kivitelezőkkel való folyamatos egyeztetések. Mindezekhez hozzájárul, hogy a presbitérium a szokásosnál többször kellett, hogy összegyűjjön és megtárgyaljon aktuális kérdéseket. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezek a gyűlések mindig abszolút békességbe zajlódtak, de hála Istennek, hogy ami felkavarodott, az lenyugodott, és hiszem, hogy ez így is természetes a hívő emberek közt egy ilyen nagyságrendű ügy esetén. A gyülekezet is megtette az építkezésre a felajánlásait, felajánlások elérték a 17 millió forintot. Reméljük, hogy az Úr építi meg ezt a házat az ő gazdagságából, az ő dicsőségére itt Újszegeden. Úgy néz ki, hogy hamarosan sor kerülhet imatermünk lebontására. Az imaterem nélküliségnek az időszakát a Gabonakutató Intézet igazgatójának, gyülekezeti tagunknak nagylelkű engedélye alapján az intézet intézet tanácstermében vészelhetjük át. Isten iránti hálával szeretném megköszönni most még a szolgatársaimnak, a presbiter testvéreknek és a gyülekezet minden kedves szolgálójának, akiket most név szerint hadd ne soroljak, hogy ebben az évben is együtt munkálkodhattunk, építve ezen a helyen Isten országát. Buzdítalak benneteket, hogy legyünk hűségesek, és tartsunk ki abban a szent szolgálatban, amit az Urunktól nyertünk. Legyen az akár látványosabb, akár kevésbé az emberek szemében nem látható háttérmunka. Végül a testvérek imádságos szeretetébe ajánlom ezt a kihívásokkal teli új évet. Esedezzünk a legfontosabbért, az ige megszólalásáért, a testvéri közösség megerősödéséért, az építkezés békességes lebonyolódásáért. Könyörögjünk, hogy abban az átmeneti időben, amit nem tölthetünk majd itt, a gyülekezetünk békességes egységbe maradhasson, a sátán ne verhessen éket közénk. Fohászkodjunk, hogy a templomépítés nálunk is, úgy, mint más helyeken, a gyülekezet tagjainak szorosabb összefogását eredményezhesse. Induljunk hát erre az új évre, szentségre való odaszánással, Ézsaiás próféta intelmét megfogadva, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Köszönöm a testvérek türelmét. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záróéneket énekeljük el, a 462. dicséretünket, 462. dicséretünket, csak vezes Uram végig és fogd kezem, mind a három versével énekeljük el, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. áldás békesség.